azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyon. Szeretném, hogyha egyre éhesebbek és szomjasabbak lennénk az Úrnak a tervére és akaratára. Sok dolgot hoztam nektek, itt betáraztam szépen, és szeretném, hogyha egy kicsit figyelnél azokra az összefüggésekre, amelyeket az igén keresztül fogok mutatni neked, több igét hoztam. Nem az a feltétlen fontos, hogy most valami nagyon nagyot megérts, hanem az a fontos, hogy meglásd azt, hogy milyen összefüggésben beszél a Szent Szellem az Ószövetségben is, például az olajról. És mi, karizmatikusok, vagy hát én, így alázatosabb, karizmatikus, nagyon sok olyan istentiszteleten vettem részt annó, amikor még fiatal voltam, de most fiatalos vagyok már, fiatalos, tehát nem fiatal, fiatalos. És nagyon olyan meggyőződéseim voltak bizonyos a Szent Szellem megtapasztalásai kapcsán, ami nem teljesen igei volt. Illetve nem is kaptam olyan sok igei tanítást azzal kapcsolatban, hogy az Új Szövetségben a Szent Szellem hogyan akar bennünket betölteni, és ebben a betöltekezésben, ebben mi van benne? Hogy csak érzünk valamit, vagy van mögötte valami tartalom is? Persze van, tudjuk már, de szerettem volna ma sok olyan igét hozni, hogy lásd azt meg az Ószövetségben, aztán majd veszük az Új Szövetséget is, csak egyszer nem tudunk mindenről beszélni, hogy Isten szelleme hogyan bontakozik ki az Ószövetségben, milyen módokon, milyen szavakat, milyen, a héber milyen jelzőket használ arra, hogy milyen az, amikor valaki Isten jelenlétében van. Beszélünk ma arról is, hogy amikor Isten jön, akkor mik azok az alapvető jellemzői annak, hogy Isten ott van, és lesznek ilyen megjegyzések, hogy mi az, hogy rászáll valakire a Szent Szellem, mi az, hogy fel van indítatva a Szent Szellemtől, milyen az, amikor olajos valaki, mint például én, mert én Lajos vagyok, és ezzel olajos. Ó, Lajos! A címe, a lényeg most az üzenetnek, saját sorsodért, majd másokért mindig érdemes lesz küzdened, és áldozatokat hozni. A saját magadtól várd el azt, hogy van egy isteni cél az életedben, nem üres járatban vagy itt a Földön, csak megszületsz, lesz egy pár jó pillanatod, aztán elmész. Hidd azt el, hogy Istennek van terve számodra, nem vagy egy jelentéktelen figura. Ez nagyon fontos, hogy a családodban sem vagy egy jelentéktelen figura, a barátaid között sem vagy jelentéktelen figura, sőt a gyülekezetben sem vagy jelentéktelen figura. Ez nagyon fontos. Hogy Isten számít rád, az Isten királyságában. Hidd azt el, hogy Istennek van egy terve azzal kapcsolatban, hogy hogyan találd meg magadat, hogy miközben harcolsz, rengeteg szenvedés, nehézség, pénzügyi válságon mész át, vagy lelki válságon, hogy ne érezd azt, hogy az egész lényed, az egész személyiséged egy ilyen zárt rendszerbe került, és olyan mechanizmusok és olyan mélyvénás nyomások vannak rajtad, vagy lesznek rajtad, amiből Istennek nincs terve, hogy ki hozzon téged. Mert ezek a mély szerkezetű dolgok, amik a sérülésben, traumákban vannak az emberek életében, egy olyan nosztalgia, vagy olyan múlt világot hoznak be az ember személyiségébe, amitől nem tud mozogni. És rögtön egy nagyon fontos mondatot szeretnék mondani neked, ami számomra fontos, hogy a Szent Szellem jelenléte, Isten jelenléte, úgy mondjuk, hogy Ó és Új Szövetség alapján, hogy kenet, használ ilyen szót az Új Szövetség, hogy kenet, az Isten jelenléte, az nem integrálható a te traumáddal. Tehát együtt nem dolgozik a kenet, meg a traumád. Nem dolgozik együtt a kenet, Isten jelenléte, az olaj, és a bűn, a bűnös szokásokkal. Amekkora a kenet világossága, a kenet munkáján keresztül való világosság az életünkben, olyan szinten kötelező élnünk. Nem fog a kenet a világosságot szintje alá menni. Nem tudsz, amikor Isten jelenlétét egyre jobban megismered, a világosságon kívül beszélni. Amilyen szintű világosságban vagy, olyan szintű kommunikációdnak kell lenni Istennel, a testvérekkel, imáidban, környezetedben, társadalmi forgolódásodban. Ha elkezdesz elcsúszni a kenet tanításától, akkor egy háború kezdődik. Egy háború kezdődik veled, és a lelkiismeretet között. Amennyire világosságban jársz a kenettől, az Isten olajának a lámpásától, annyira tudsz mozogni az isteni dolgokban. Nem tudsz magasabbra szállni, mint amennyire a kenet tanított téged. Nem lehet az Isten országában csak Isten jelenléte által tanulni. Amikor Dávidot megtalálja Isten Saul generációjában, akkor Sámuelnek el kell menni hozzá. Nem mondja meg, hogy hogy néz ki Dávid. A Szent Szellemnek kell neki megmutatnia. Elmegy Isaihoz, úgy hívják az apukáját, bekopogtat. Az Úr mondta, hogy jöjjek ide, kenetváltás lesz, Saulról leveszi Isten a kenetet, átteszi Dávidra. Csak annyit mond Isten egyébként a Dávidról több helyen, apostolok cselekedetében, vagy a Sámuel könyvében, találtam magamnak szívem szerint való férfiút. Ezt úgy lehet pestiesen lefordítani. Találtam egy srácot. Kerestem egy embert, egy srácot, egy fiatal embert, aki nincs telve Saulnak a bűnével, rendszerével. Találtam egy srácot, aki vágyik rám. És képes arra, hogy egész életében királyként az én jelenlétemet megőrizze. Képes arra, hogy reformálja az egész társadalmi berendezkedést és a vallást úgy, hogy Isten jelenléte újra középpontban legyen. Találtam egy ilyen srácot. Elegem van Saulnak a hozzáállásából. És Sámuel bemegy Isainak a házába, és jön a legkomolyabb fia, nem az, pedig fel akarja kenni. Majdnem elbukik Sámuel, majdnem fölkel egy embert, akit nem szabad fölkennie. És akkor mondja a Szent Szellem neki, figyelj a szellemedre. Ne a szemedre figyelj, a szellemedre. Még maga Sámuelnek is meg kellett tanulnia, miután már beállt prófétai szolgálatba, hogy hogyan kell szellemben mozogni. Tehát nem mondd azt, hogy te tudod, mi az, hogy kenet. Te nem mondd azt, hogy tudod, hogy milyen a Szent Szellemben betöltekezni. Ne legyél már annyira bizonyos és biztos ebben, hogy te mindig tudod, hogy be vagy-e töltekezve, ki vagy-e töltekezve, le vagy-e töltekezve, át vagy-e töltekezve. Mert ez egy hosszú folyamat lesz, az egész földi pályádon erről fogsz tanulni, hogy tudsz benne maradni Istennek a jelenlétében. Erre nincs olyan rutin, amiről most beszélek, aminél nincs magasabb szellemi szint. Neked tudnod kell vágyni arra, hogy kell megnyílni a Szent Szellemnek rendszeresen. Azt mondod erre, hogy hát igen, csak ki kell nyitnom a szívemet, ismerem ezt meg kell nézni az igéket, olvasni kell, és akkor valahogy bekerülök úgy a Szent Szellem jelenlétébe. Hát nem így van. Mert a nyitottságodtól függ az, hogy milyen szintű jelenlét jön az életedben. Te alakítod ki az életedben a jelenlétet. Ma megkérdezném tőletek, hogy a mi gyülekezetünk vágyja-e Jézust? Amennyire vágyod Jézust, és Jézussal vagy a személyes ismeretet, annyira vagy betöltekezve Szent Szellemmel. Ne válassz szét a Szent Szellemet Istentől. Oké? Okay? Ne válassz szét a Szent Szellemet Jézus Krisztustól. Ne válassz szét a Szent Szellemet az Atyától. Az Istennek a szelleme azt mondja, hogy aki szomjozik, jön hozzám és igyon. Ha valaki szomjozik, jön én hozzám és igyon. Nem azt mondja, hogy aki szomjozik, az töltekezze be Szent Szellemmel, hanem jöjjön én hozzám és igyon. És itt mond egy érdekes dolgot Jézus, hogy igyon. Meg kell tanulni, hogy kell inni. Azt mondta, hogy hát te tudod, hogy kell inni. Akkor taníts meg bennünket. Hogy kell inni. Leszoktunk az ivászatról. Egészségedre. Nagyon-nagyon-nagyon büszkék lettünk, és önteltek azzal kapcsolatban, hogy esetleg szólunk nyelveken, vagy profitáltunk már, vagy Isten egyszer használt bennünket, és talán csoda is történt rajtunk keresztül. De ez csak az eleje az egésznek, amiről akarok beszélni. És el szeretnék jutni odáig, hogy egy éjség jön a személyiségedre azzal kapcsolatban, hogy te valóban ismered-e a Szent Szellemet, és azért az előző héten azt letisztáztuk, hogy Szent Szellem nélkül nem ismered Jézust. Azt hiszed, hogy ismerheted a Szent Szellem nélkül Jézust. Mert az intellektuális tudás ugyanúgy helyettesítheti az Isten élményt. Beszélj erről, Lali. Oké. Okay. Amikor te a szellemben mozogsz, akkor egy idő után meg fogod tudni tapasztalni azt, milyen az, amikor a tudatoddal, az értelmeddel, a pszichéddel, a lelkeddel analizálod, vagy realizálod azt, amit hallasz igehirdetésben, vagy olvasol a Bibliába, és van egy másik világ, amikor a szellemed által megragadod azt, amit olvasol, vagy amit prédikációt hallasz, vagy az imádkozásodban érzed, hogy már nem csak beszéltél, nem csak érezted dolgokat, nem csak úgy sejtelmesen följöttek bizonyos gondolatok, hanem tudtad, hogy na ez valószínű Istentől volt. És szét tudod választani ezt. Például, amikor dicsérjük Istent, ezt még letisztázom, amikor dicsérjük Istent, először nem teljes szívedből tudod dicsérni Istent, hanem bejössz, és az érzelmeiddel, akaratoddal dicséred Istent. Neked kell azon dolgoznod, hogy ne járjon észak, dél, kelet, nyugat felé az elmét, hanem tudj Istenre koncentrálni. És amikor ez elkezdődik, akkor egy idő után lehetséges, nem biztos, de megtörténik az, hogy a szellemed elkezd úgymond följönni a víz alól. És elkezdi a szellemed azt a irányítást átvenni, hogy na engedj ki, add át magadat, ne foglalkozz a héttel, ne foglalkozz a búval, a bádattal, hanem figyelj az Úrra. És ezért mondja a János evangéliumban, mindjárt oda megyünk, az először ezt az igét olvassuk, hogy akik szomjoznak, azoknak élő víznek folyamai ömlenek a belsejükből. Egy kút lesz bennük. És utána pedig arról beszél az Úr, hogy akik szellemben vannak, azok szellemben és igazságban imádják az Atyát. Tehát onnan tudhatod te, hogy szellemben vagy, hogy eljutsz az imádásig néha az életedben. Azért mondom, hogy néha, mert ebben is alázatos vagyok, mert nagyon kevés az az idő az életünkben, amelyet 100%-ban ki tudunk bátran mondani az Úr előtt, na én imádtam Istent. Nem terheket tettem le, nem nyavajáimmal foglalkoztam, nem a barátaimmal, nem a gyülekezettel, hanem Istennel. És ott a szellememet Isten szelleme megérintette. És mikor fölálltam a térdeimről, vagy a lábaimra álltam, akkor tudtam, na most lenyugodtam, az Úr megérintett, és érintés alatt vagyok. Maga, a világmindenség Istene, a kikutathatatlan Isten, az ki lett kutatva, és valamilyen cseppet kaptam ebből. Amikor ebből kiszállsz, ebből a jelenlétből, akkor tudod, kimész a szobádból, a konyhádba, na akkor fogod megtudni azt, hogy más ember vagy, hogy már más emberként érzed magadat ott a konyhában. És ez annyira progresszív, hogy például, amikor megtérsz, akkor megkérdezi valaki tőled, hogy milyen volt a megtérés, azt fogod mondani, láttam Jézust. És azt kérdezik, hogy személyesen láttad Jézust? Nem. Nem személyesen. De a szellememben, a bensőmben, valahol nagyon mélyen megláttam őt a kereszten. Megláttam, hogy elhordozta a bűneimet. Megláttam, hogy érdemes meghalni ő számára, hogy éljek egy új életet. Megláttam azt, hogy föltámadt a halálból. Megláttam azt, hogy trónon ül. Megláttam azt, hogy él a Jézus Krisztus. Amikor rád szállt először a Szent Szellem, ez volt az első bizonyságod a bensődben. Jézus él. És akárhányszor elmondtad azokban a napokban, olyan volt, mintha akkor tértél volna meg. Mert az, amit kaptál Istentől, az a belső bizonyság, az olyan valóságos volt, hogy különbséget tudtál tenni, amikor lelkileg tudod kimondani, hogy Jézus él, és különbséget tudtál mondani, amikor én láttam az Urat. Én tudom, hogy megbocsájtotta az összes bűnömet. Én tudom, hogy bevitt a mennyek országába. Én tudom, hogy a kulcs ott van nálam. Én mehetek majd be a mennyek országába, ha visszajön. Azért mentem le erre az alapra, hogy hozzalak visszafele. Kicsikét, hogy visszajöjjenek ezek az életérzések. Mert az élet hétköznapjaiban elkopsz, és újra festi az ördög az élményeidet, vagy újra festi az ördög az Istennel való kapcsolatot akarja. És jövök én, és én újra a Szent Szellem által visszafessük a valóságot Jézus nevében. Hogy az a kép legyen előtted, ami valóságos kép. Menjünk a János 4-hez, hogyha már ezt ki is mondtam. János 4. Itt is a szomjúságról van szó, és a szomjúságnak van két oldala. Képzeljétek el, hogy Isten is szomjas rád. Mondj erre egy nagy áment. Hát ez jó katolikus volt, de nem baj, nem számít. Hát nem figyelsz, végül is miért vagy itt? Akkor mondom még egyszer. Amen.
Amen.
Jó, köszönöm szépen az egészséges áment. Ez olyan ropogós volt. Tudjátok, mint egy jó kifli. Olyan az a, lehet kapni a pékségbe, a melyikbe is, a Lipótiba, azt a nosztalgia kiflit. Élmény. Ugye? Halleluja, Tamás. Na, menjünk tovább akkor János 4-hez, mert itt már menni kell. 6. Ott volt pedig a Jákob forrása, Jézus azért az utazásától elfáradva azon mód leült a forráshoz, mint egy 6 óra volt. Jött egy szamáriabeli asszony vizet meríteni, mondani neki Jézus, adj innom. Tehát már itt elkezdődik a dolog, hogy adj innom, ez már szellemi. Ez a tudomány beszéde. Innentől kezdve már az egész kommunikáció csak szellemi. Nincs benne semmi testi. Meglátod azt, hogy a Szent Szellem Jézusban hogyan kommunikál. És ugyanígy kérdezi most rajtam keresztül az Úr. Adj innom. Nem én vagyok Jézus, nyugi, nincs kattanás, nem mentem el az életről, nem jöttem le az életről, de Jézus azt kérdezi tőled, tudsz-e inni adni? Jézus kérdezi az asszonytól, adj innom. Az Úr ugyanezt kérdezi tőled. Van-e benned élő víznek folyamai? Mondja egy nagy áment. Ámen, Lajos. Buta kérdés, Lajos. Meg vagyok térve, újjá vagyok születve, hogy bennem lakik a Szent Szellem. Ámen. Azt kérdezi az Úr ma is tőled. Tudsz-e másoknak inni adni? Tudsz-e abból a vízből adni? Menjünk tovább, hogy miről van szó itt a történetben. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Mondta azért neki a szamáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki a szamáriai asszony vagyok, mert a zsidók nem barátkoztak a szamáriaiakkal. Hát ez itt a rassz kérdés. Ebben nem megyek bele. Jó, Lajos? Jó, adjuk. Ebből nem fogsz tudni jól kijönni. Felelt Jézus és mondta neki, de azért csak belemegyek. Az Úr szeret olyan dolgokat csinálni, amivel megszégyeníti a kor társadalmát és ezt a rasszizmust, rasszista kérdést. És higgyétek el, hogy amikor lenne egy ébredés ebbe az országba, vagy más országokba, azok az etnikumok kapnák a nagy kitöltetést, az nagy isteni csodákat, akik meg vannak szégyenítve. Tehát valahogy Istennél ez be van úgy sülve neki, és be van ragadva Isten ebben, hogy én mindig azokat emelem föl, akikre mindenki lenéz. És ugyanígy volt a 12 tanítványnál is. Ezek egyszerű emberek voltak. Lenézték őket, mert nem tanult testvérek. És hogyha te úgy érzed, hogy téged is lenézett a generációd, akkor te ki vagy választva, hogy az élő víznek folyama nálad legyen. Mert megszégyeníti a bölcseket. És a világ nemtelenét használja, hogy megszégyenüljön a generáció, hogy Isten fölemeli a szegényt. Az evangélium alapja az, hogy a szegényekhez jöttem el. Miért a szegényeket keres Isten? Hogy megszégyenítse a kor társadalmát. Hogy felszabaduljon egy olyan generáció, fölnőjön, aki a mély nyomorból jön, vagy a mély válságból, mély traumatizált állapotból, ez a mély vénás szellemi állapotból, vagy a vallásos embereket. Nem csodálkoznék, hogyha elmenne Isten a legvallásosabb gyülekezetekbe, és ott csinálna ébredést. Tudod, amikor a Szent Szellem leszáll egy nagyon általunk megkritizált és szétvádolt, károsztatott gyülekezetbe, ahol azt mondta, hogy be nem tenném a lábamat, és oda Isten beteszi a lábát. Szeret Isten betenni a helyekre a lábát. Hát, hogyha a börtönökbe, a bárokba elmegy a Szent Szellem, miért nem menne el egy vallásos gyülekezetbe? És figyelj ide, ha Isten valahol jelen van, hát figyelj, hát gondolod, hogy Jézus bemegy egy ilyen vallásos gyülekezetbe. Hát csak felismerik, nem? És ott onnantól kezdve mindenki megváltozik. Mindegy neki, hogy vallásos, vagy félvallásos, vagy nagyon aranyos, karizmatikus, mindegy neki. Ő mindenkit meg akar változtatni. Na, menjünk tovább. Felett Jézus azt mondta neki, mindaz, aki ebből a... Bocsánat, túlmentem. Felett Jézus és mondta neki, tízes, ha ismered Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondja neked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet. Látod, mondtam, hogy abszolút szellemi lesz a dolog. Ez semmi köze nincs a fizikai vízhez, a H2O-hoz. Ha ismernéd az Isten ajándékát, te kérted volna őt, hogy adjon neked vizet. Velem vagy? Rajta vagy az URH-n? NASA? Houston, hallod? Hallod, Houston? Torony, hallod? Ha te ismered Jézust, kérsz tőle vizet. Jézus azt mondja, ha valaki ismer engem, állandóan vízért jön hozzám. Ha valaki ismer engem, az túlcsordultig be akar velem töltekezni. Ha valaki ismer engem, szomjazik rám. Dicsőség az Úrnak. Az ember arra van megteremtve, hogy közösségben legyen Istennel, a szelleme. És arra van megteremtve, hogy imádja Istent a szellemével. És megismerje az imádásban Istent. Ha elszakadsz a Szent Szellemtől, elszakadsz a közösségtől, az imádástól és az Isten ismeretből. Merre felé megy a gyülekezet? Hogy visszatérjünk ide? Hogy az összes olyan életérzésünket, amikor például érezzük, hogy a Szent Szellem nincs jelen az Isten tiszteleteken, akkor fölháborodás jöjjön létre. Tudjátok, amikor Élinél meghalt a főpap, hogy Éli meghalt, igen, a főpap, és kitörte a nyakát, én hiszem, hogy ez is profita, hogy pont a nyakát törte el. Mert a nyakán van az irányítása az embernek. A fejedet a nyakadon keresztül irányított, nem a feleséged irányítja a fejedet. hanem a nyakad irányítja a fejedet. Így van? És amikor a nyak irányít, az azt jelenti, hogy az irányítás, a szellemi irányítás kitört. És amikor kitört a szellemi irányítás, akkor történt egy másik baleset. Elment Istennek a dicsősége. Elment Istennek a jelenlét, elvitték a figyládát. Ez azt jelentette, hogy kitört a nyak, és elment a dicsőség. Kitört a nyak, és elment a dicsőség. Amikor egy gyülekezetben, egy pásztor életében, egy juh életében elmegy az irányítás, azaz Istennek a jelenléte, Isten felelős jelenléte, elmegy a dicsőség. Azt a korszakot nevezzük ikabodnak, héberül kabod ugye a dicsőséget jelenti, ikabod, hogy dicsőség nélküli korszak. És mindenkinek megfelelő volt ez a korszak. Honnan tudod, hogy egy gyülekezet vallásos? Kicsit személyesebb. Honnan tudod, hogy te vallásos vagy? Amikor neked természetes az, hogy nincs Isten jelenléte az életünkben. Ezt jelenti a vallás. Nekünk természetes az, hogy ma sem jött el a Szent Szellem. Megcsináltuk a gyülekezeti éneket, megcsináltuk a prédikációt, Lajos nyomta, hazamentünk, sőt, Lajos imádkozott kézzeltétellel, de nem volt ott Istennek a jelenléte. A legnagyobb bűn az egyházban az, amikor ez természetes, hogy természetes, hogy nincs ott Isten. Mert a mi gyülekezetünkben senki nem keresi Istent. Ezt így tanultuk, ez így maradt, és így lesz jövőben is. Pedancia. Pedánsan Isten jelenléte nélkül élünk. És aztán felnövekszik egy új generációt, őt is megtanítjuk. Hogy kell Isten jelenléte nélkül kereszténynek lenni? Brutálisan nehéz. Tehát ott azért kell gyesegetni, dolgozni, javítani, állandóan valamit kitalálni, hogy működjön. Sose működik, soha is működött. De beléljük magunkat, hát egyszer sikerülni fog. És amikor megszületik ugye az a haláleset, és megtörténik az a haláleset, és megszületik a következő korszak Sámuellel, akkor Sámuel első dolga, hogy Istennel, hogy megtalálja őt, és hallja az ő szavát. És amikor Sámuel feleszkenve, akkor használja Isten abban, hogy Dávidot fölkenje, mert Dávidnál tartottam. És az a Dávid teljesen helyreállítja az egyházat. És az Istennek a keresése, az nem csak arról szól, hogy te keresed Istent, hanem van egy óriási nagy üttörténeti korszak, az Apostolok cselekedete 15. fejezetében azt mondja az Úr, hogy felépítem újra Dávid sátorát, és most figyelj, hogy megkeresse a nemzetek az Isten jelenlétét. Tehát az nagy apostoli tanácsnak ez volt a mély vénás kijelentése, ez a új vérátömlesztése, rátették őket a profécia által az infúzióra, hogy Isten jelenlétét újra keressétek. Hogy legyen a gyülekezetben Isten jelenlétét. Azt kérdezett, hogy miért? Mert nem volt ott. Jézuson volt a kenet. Jézuson volt a jelenlét. Imádkozott értük, hogy üzzenek démonokat. Addig volt rajtuk kenet, amíg űztek. Utána megint lement róluk a Szent Szellem. Azt kérdezett, hogy bizonyítsam ezt be. Hát amikor föltámadt a halálból, magányosan, mint a COVID-19 alatt, ott ültek a kis házukba, és várták a napokat, 3 napot, ugye, 3 napot vártak, majd 3. napra tökéletesen hitetlenek kilettek. Mert nem ismerték Istennek a jelenlétét. Az Ószövetségben nem szállt le a Szent Szellem az emberekre. Néhány emberre szállt rá. És követték azokat az embereket, akik kenet volt. Nem értették mi az, hogy kenet, Isten jelenléte. És még egy dolgot hagyd mondjak itt el. Hogy amikor Dávid újraépíti az egyházat, akkor az első dolga az, hogy visszahozza Isten jelenlétét a Fridládán keresztül. Ahol volt a Fridláda, ott volt Isten jelenléte. Már azt mondta, vége van az ikábot korszakának. Ő volt az a személy 40 év után, a Saul korszakában, aki kimerte azt mondani, hogy nincs értelme királynak lennem, ha nincs itt Isten jelenléte. Valahogy meg kell állnom, azt érzem a szellemembe. Ha te nem tudod kimondani azt, hogy nem tudsz élni Isten jelenléte nélkül, akkor neked nincs ismereted arról, hogy mi az, hogy valódi kereszténység. Még egyszer mondom, hogy mindenki hallja. Ha te meg tudsz élni Isten jelenléte nélkül az életedben, és hozzászoksz ehhez, akkor nem ismered, hogy mi az, hogy kereszténység. Van egy szellem, úgy hívják, hogy Antikrisztus. Az Antikrisztus szelleme azért van a sátántól létrehozva, hogy a kenetet elvegye az egyháztól. Becsapja őket, és rávegye őket arra, hogy ne a Szent Szellem által éljenek. Ez az Antikrisztus szellemének a munkája. Miért ez a munkája? Mert ez a neve. Anti-kenet. És két típusú egyház van, akik be vannak töltekezve az Antikrisztussal, a másik típusú egyház pedig, akik ki akarnak jönni az Antikrisztus nyomása alól. Mondjak erre egy példát? János arról beszél, a János evangélium 1 János 2-ben, hogy közülünk váltak ki. De nem voltak közülünk valók. De ti tudjátok ezt, mert bennetek van a kenet. És a kenet megteríti titeket mindenre. De a kenet az nem egy erő, hanem az Krisztus. Maga a Krisztusnak mi a neve? Felkent. A felkent bennetek van, és ez a felkent, mivel ismeritek, tanít titeket. Mire tanít? Hogy az Antikrisztus szelleme nyomás alá ne kerüljetek alá. János volt az apostol, és mellette széthullottak emberek. Miért? Mert az Antikrisztus szelleme elvitte őket. Mert nem akarták a valódi kenetet megismerni. Menjünk tovább ebbe a történetbe. Itt tartok, az asszonyt ott hagytuk. Menjünk vissza hozzá. A kút mély, az asszony azt mondta, nincs mivel merítened, uram, a kút mély, hol vennél tehát élő vizet? Avagy nagyobb vagy te a mi atyáinknál, Jákobnál, aki nekünk adta ezt az kutat, és ebből ivott ő is, fia is, és jószága is? Felelt Jézus is azt mondta neki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ebből a kútból, ismét megszomjózik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjózik, hanem a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek, kút feje lesz ő benne. Mondd velem, hogy benne. Mondd neki az azt, hogy uram, add nekem azt a vizet, hogy meg ne szomjózzam, és ne jöjjek ide meríteni. Mondd neki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, nincs férjem, mondd neki Jézus, jól mondd, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és a mostani sem a férjed, ezt igazán mondtad. Idáig. Amikor a szellemi életben elkezdesz növekedni, lesz egy olyan pont, amikor traumatizálni fog a Szent Szellem. Jól mondom, nem vagyok hülye. Hogyha jössz velem az apostolok cselekedete 2:37-hez, Azért olyan sokszor gyülekezet, azért nem tud betöltekezni Isten nagyobb jelenlétére, vagy nem vágyik Isten nagyobb jelenlétére, vagy nem érti ezt az egész témát, mert fél Isten jelenlététől. Fél attól, hogy Isten jelenléte olyat fog csinálni, ami számára kellemetlen. Kellemetlen. Nem komfortos. Az ő értelmi kontrollja alól kijön, és úgy érzi, hogy egy olyan esztetikus állapotba kerülne, amivel ő nem tudná kontrollálni önmagát és a környezetét. Ezt jól mondtad. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Péter pedig azt mondta nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztus nevében, a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakinek csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Sok egyéb beszéddel buzgón kéri, és inti vala őket mondván, szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől, akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakoztok azon napon 3000 lélek. 3000 lélek. Úgy is lehet ezt egyébként lefordítani, hogy mentsétek meg magatokat a gonosz nemzetségtől. Mentsétek meg magatokat ettől a gonosz világtól. Az 37-es verszak. Mikor hallották szívükben megkeseredének, és azt mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Megkeseredének. A szó jelentése átszúr, átdöf. A trauma jelentése a görögben, amit használ a pszichológia, az orvostudomány, a társadalomtudomány, ugyanez, átdöf. A trauma jelentése átdöf. Amikor Isten szelleme megérint egy embert, és azért hozom az alapokat, hogy szépen építkezzünk, Nem a legvégénvel kezdjük az apostoli szolgálattal és a prófétai szolgálattal, hanem a legelejével. Amikor ezek az emberek meglettek érintve Péter kenetével, tehát a prédikált igén keresztül, akkor volt egy tulajdonság a kenetnek, hogy úgy érezték, hogy átdöfte a szívüket az ige, amit mondott Péter. Átdöfte, mondd valami, döfte. Ez az átdöfés, ez traumatizálódás. Azt jelenti, hogy olyan sok hatás alá kerültek a prédikált igén keresztül, hogy azt kérdezték Pétertől, mit csináljunk. Tehát egy fordulatot kellett, hogy hozni az életébe. Annyira nagy nyomás alá került, hogy nem magunkon kívül voltak, és azt kérdezték, ez egy vallásos zsidó közegben, ez egy óriási kérdés, akik minden nap gyerekkoruk óta hallgatják az igét a tornácban, hallgatják a bölcseknek, a farizeusoknak a tanítását, Gamaliel meg a többieknek, megkérdezik, mit csináljunk? Hát akkor most hogy kell hinni? Ez a kérdés, ez volt az egész tartalma a kérdésnek. Most akkor mi lesz? Hallottuk az igét, nem tudjuk, hogy kell már csinálni ezt a vallást. Át lett döffe, ez a szóval, itt csak itt jelenik meg az Új Szövetségben. Átszúrta őket az ige. Ez azt jelenti, hogy olyan ideg, szellemi idegpontokat hozott létre Isten, hogy azt tudják mondani, azt tudják érezni, hogy itt fordulatnak kell beállni. És amikor van egy pozitív traumatizálódás, mert az ember életében is vannak pozitív traumák, amik kilibbedik az életüket, bár úgy érzik, hogy megállt a kép, megállt a sors, megálltak a lehetőségek, mégis azzal, hogy bizonyos dolgokra nemet mondtál, vagy bizonyos dolgokat úgy éltél meg, hogy nem bírsz továbbvinni, az fog továbbvinni téged. Mert vannak helyzetek, nehéz szituációk, amelyek azért vannak az életedben, hogy tovább vigyenek a győzelem felé. Mert ha nem lenne ilyen traumatizálódás az életedbe, soha az életedben nem jönne elő az a tehetség. Nagyon sok tehetséges vállalkozó, személy, családapa, családanya azért tehetséges, mert volt egy gát, egy probléma, szembenézett vele, és akkor indult be a talentum. Akkor indult be a tehetsége. És amikor itt vagyunk Péteréknél, milyen tehetség jött elő bennük? A hitnek az ajándéka. Felszabadult Péterben az élő hit, amiben hittek eddig is. A monoteizmusban. Hittek abban, hogy Isten létezik. És ezt felszabadította arra őket, hogy megváltoztassák az életüket. Képesek voltak valóban megtérni. 3000 ember! Figyelj, ez óriási a Szent Szem jelenléte. 3000 ember döfött meg Isten szelleme. 3000 embert, 3000 hithű embert, 3000 alázatos embert, 3000 odaszánt életű embert, tiszta embert, 3000 egyszerre. És mind a 3000 ugyanazt mondta, megtérünk, adja az Úr a bűnbocsátot az életünkbe, vesszük a Szent Szellem ajándékát, és elhatárolunk a gonosz világtól. Na most erre mondj egy nagy áment. Tehát teljesen a Szent Szellem döfésében benne van az, amikor a Szent Szellem szól, hogy vedd az ajándékot. Nem csak az van benne, hogy rád bizonyítja bűneidet, hanem az is benne van, hogy cselekedjél, cselekedj, cselekedj. És a Szent Szellem olajának az egyik nagy munkája az, hogy elkezded vágyni a szellem ajándékára. Péter ezt nem hagyta ki. Miért? Mert az Új Szövetségben ezt nem szabad kihagyni. Amen. Tehát ezzel most úgy fordítom le, gyarló módon, én, mint a kis egyszerű ember, a legkisebb köztetek, a legalázatosabb, a legbölcsebb, ez vicc volt, bocsi. Tehát, hogy figyelj, vedd a Szent Szellem kenetét. De az összes ajándékával együtt. És ezek az emberek a döfésből traumatizáltak lettek úgy, arra is ezt írtam föl ide, annyira, hogy a gondolataiknak a fele, ami a vallás által volt átprogramozva, az megszűnt. Mert az ember életének a fele gondolatai, az mind hiába való. És jön a Szent Szellem egy prédikáció alatt 3000 embert befordít a Isten országába. Egy prédikáció 3000 embert fordított be a valódi kenet alá. Mert a másik részük az elméjüknek, nem a vallásos agybosott részük, hanem a valódi, még tisztán tartott elme, az megérintette Isten jelenléte, és megrázta őket. Átdöfte a második, hogy Isten nem akart választ adni a prédikáció alatt mindenre. Miért? Mert ők kérdezték, hogy mit cselekedjünk. És rájöttem arra, hogy a Szent Szellem jelenlétében benne vagy, akkor nagyon sokszor nem válaszokat ad Isten, hanem fölteszed magadból a kérdést, hogy mit cselekedjem. Fölteszed magadba párod számára is a kérdést, most mit csináljunk ebben a helyzetben? Vagy csak annyit teszel, hogy Uram, most akkor mi legyen? És ez beindítja a Szent Szellem jelenlétét. Ez indította be ez a kérdés a Szent Szellem jelenlétét. Hogy nem visszahúzódtak, hanem kérdeztek. És mondok még valamit. Elkezdtek azon a szinten mozogni, hogy nem azt akarták, amire képesek, hanem azt mondták, amire Isten képes az életükbe. Ez nagyon fontos. Nem azt mondták, hogy mi tudjuk, hogy kell hinni, mi tudjuk, ismerjük Istent, hát a farizeusok nem ezzel nyavatták és támadták Jézust. Te beszélsz nekünk? Hát te mondod, te tanítasz bennünk, hát mi jobban ismerjük Istent, mint te. Nem, ők megalázták magukat, és azt mondták, hogy nem tudjuk, hogy kell csinálni. Ó, halleluja. Amikor a hamis szomjúságról beszélünk, akkor itt a visszatérve azt mondja, hogy az már megint biztos vagy benne, hogy már ideges, hogy ott hagytuk az asszonyt. Szomjas asszonyt, ott tartottunk, hogy lelepleződött, és Csórikámnak kitudódott, hogy az öt férj ezzel probléma volt, úgy látszik, hogy nagy étkű volt, szerette a férjeket, és szüksége volt arra, hogy Jézus mégis elhívja ebben a kifosztott állapotába. És amit én ide fölírtam, az volt, hogy egy nagyon savanyú emlékekkel volt jelen ez a nő. Akkor tudsz kijönni a savanyú emlékekből, amikor a Szent Szellem tudomány beszéde által rögzíti azt, hogy mibe vagy benne, és hogy meg kell változtatnod, el kell szakadnod azoktól az emlékektől. A Szent Szellem kenete új gondolkozásmódot fog adni. A mennyre fog fókuszáltatni, és arra fog kérni meg téged, hogy légy szíves, dobd ki ezeket az emlékeket. Hagyd abba azt az életmódot, ahogy eddig folytattad, és ezt mondta az asszonynak is, és légy szíves, változtass meg az életedet, mert használni szeretnélek. De ezzel nem tudok egyet érteni a régi, múltban lévő dolgaiddal. Én azt ki akarom dobni, és egy új jövőt akarok neked adni. A másik, amit leírtam ide, hogy a nyughatatlanság. Ez a nő tele volt nyughatatlansággal. Addig, amíg te nem akarsz megnyugodni Istennek a jelenlétében, addig a Szent Szellem nem tud megnyugodni rajtad. Ha nem akarod a Szent Szellemben az életedet átadni, azt a 10 percet naponta, hetente egyszer, nem tud a Szent Szellem vezetni téged. Az esetek döntő többségében, a gyülekezetekben nem élnek olyan szellemi életet, amit hallgattak és amit olvastak a Bibliából. A döntő többségében azért van annyi baj az egyházban, a családokban, mert nem keresik Istennek a jelenlétét. Azért van annyi baj a gyülekezetekben, a férfiak életében is, mert nem akarnak együtt imádkozni, hogy Isten jelenléte ott legyen. Ez egy antikrisztusi befolyás. Mondj erre valamit. Amen. Tehát neked újra kell formálni a kereszténységedet abban, hogy akarod-e Isten jelenlétét. És amikor ezek a nyugtalanságok és belső frusztrációk vannak az életünkben, akkor a harmadik rész pedig a szeretet igénynek a állandó, úgymond siváros és fájdalmas jelenléte, hogy Isten nem szeret bennünket. Figyelj, az Isten jelenlétében tudod meg igazából, hogy Isten mennyire szeret téged. Nem a Biblia olvasásából. A Biblia olvasásához is a Szent Szellem kell, mert nagyon sok Jézus képünk van, nagyon sok Szent Szellem képünk van, és nagyon sok betöltekezés képünk van. És a Szent Szellem újat akar adni nekünk ezen a területen, hogy lerombolja a hamis Jézust, a hamis Szent Szellemet, meg a hamis betöltekezést. Hogy meglásd a valódit. Mert ha tényleg valódi van az egyházban, akkor az egyháznak nem itt kell lennie, így van? Tehát akkor baj van az egyházban? Laci, kimondhatjuk, hogy baj van az egyházban? Kimondtuk már héten egyszer, párszor. Nem, Lacival találkoztam, mindegy, melyik Lacival, Lugos Lacival. Tehát hogy nem, most mindegy, lényegtelen Lugos Laci. Tehát a Szent Szellem rá fogja bizonyítani az életünkre azt, amilyen állapotban vagyunk. Ez trauma. Addig nem mész el a Szent Szellem jelenlétéből, amíg az értelmezésed nem újul meg. Mi az eredeti, mi az igazi? Mi az igazi kenet? Tehát ezek az életedben a legsúlyosabb tanítások, amit most mondok. Nem az én tanításom, hanem ezek a gondolkozásmód, hogy az új szövetséget nem tudod Szent Szellem nélkül megélni. Nem lehet! Mondd el, hogy nem lehet! Nem lehet! Nem lehet. Tudod, hogy mitől traumatizálódik negatív módon az ember személyisége? Hogy nincs Isten jelenléte alatt. És gyógyítjuk azokat az embereket, akik rosszul vannak, és mindenfajta ezután gyümölcsöket, rossz gyümölcsöket hoznak létre, mi meg gyógyítgatjuk őket. Ahelyett, hogy azt mondanánk, ember, töltekezz be Szent Szellemmel. Menjél Isten jelenlétébe. Add át a szívedet Istennek. Engedd, hogy Úr legyen a Szent Szellem az életedbe. Engedd, hogy a Szent Szellem megérintsen. Engedd, hogy levegye a terheidet. Higgy a Szent Szellemben a gyógyító. Állítólag lejött és vigasztalást hozott az apcsában. Állítólag csodákat tett a Szent Szellem. Állítólag olyan keret volt Pálon, hogy az árnyékától gyógyultak az emberek. Térjünk vissza a hithez, a hit dimenziójába. Mondja rá, ment. Tehát az értelmezés. A második, hogy a Szent Szellem meg fog neked mutatni, hogy az asszonynak is, a kezelhetőségedet. Hogy lehet-e téged kezelni a Szent Szellem által? Kezelhet-e téged a Szent Szellem? Meg fogja mutatni az Úr, hogy mennyire vagy biztos abban, hogy Isten hozzád fér. Tudod, ez a legnagyobb feladatunk. Nem az a legnagyobb feladatunk, hogy most igéket olvasok föl, és megértsd az igéket. Nem, hogy megenged, hogy Isten kezeljen. Én rájöttem arra, hogy rengeteg ember hallgat rengeteg tanítást és rengeteg igét, de Isten nem fér hozzájuk. De nem egy évig, nem 10 évig. Az, hogy a Szent Szellem rád száll, az még nem alakított át. Az, hogy elmondod, hogy a Szent Szellem bizonyságot teszel, hogy kaptál egy proféciát, az még nem alakított át téged. Azzal, hogy azt mondod, hogy Istent érzed itt a bensődben, ez nem alakított át téged. Az alakít át, amikor megnyugszik rajta a Szent Szellem, és onnantól elkezdesz vele dolgozni együtt. Ez az együtt munka, ez a kezelhetőség. Van egy harmadik terület, amit még megemlítek, a többit nem, mert túl sokat nem akarok ezzel foglalkozni, hogy érdemes, értelme van ezt a keresztény életet élni. Körülbelül 10-20 év után a keresztények annyira kiégnek, hogy úgy érzik, hogy nem érdemes a kereszténységet élni. Lejönnek a kereszténységről. Nem hallgatta meg őket Isten, nem történtek meg azok a változások, amire ő számított, olyan dolgok történtek az életében, amire úgy látta a Bibliában, hogy ez nem történhet meg vele, sorolhatnám a dolgokat, elváltam, nem szeretett, megbántott, ez a gyülekezet, az a gyülekezet. Erről szól a Facebook, vagy a Twitter, vagy nem tudom micsoda. Azért, mert nem éltek az Istennek a jelenlétében. Én most arról beszélek, amikor te és Isten együtt van a szobádban. Én erről beszélek. Az egyház eltolódott arra, hogy Isten jelenléte majd megérint a gyülekezetbe. Megérint a falak között, és intézményesülünk arra, hogy még többen jöjjenek, vagy még több ember a falak között Istentől meg legyen érintve. Ezt tudod, mit jelentett? Hogy az embereket megtanítottuk arra, hogy ne menjél be otthon Istennek a jelenlétébe. Még egyszer mondom. Megtanítottuk az embereket arra, gyere gyülekezetbe, mert itt van Istennek a nagy jelenléte. És ezzel leszoptattuk őket Istenről. Mert Isten nem volt ott a nagy közösségben. Mert Isten mindig otthon van. Ó, halleluja. Azt mondja, hogy mennyire otthon? Temploma vagy az Istennek. Tehát temploma vagy. Mutatok egy igét ezzel kapcsolatban. Mi a legnagyobb teszt szerintem? Pál szerint. Olvasom, jó? 2 Korintus 13.3. Hiszen ti arra kerestetek bizonyítékot, vajon rajtam keresztül a Krisztus szól-e, aki veletek nem erőtlen, hanem erős közöttetek, vagy bennetek. Mert ha keresztre feszítették is erőtlenségéből, Isten erejéből mégis él. És ha erőtlenek vagyunk is ő benne, élni fogunk vele együtt az Isten erejéből köztetek. Tegyétek próbára magatokat, vajon a hitben vagytok-e. Saját magatokat vizsgáljátok meg, vagy nem ismertétek fel, hogy Jézus Krisztus bennetek van? Ha nem, akkor nem álltátok ki a próbát. De remélem, azt azért megértitek, hogy mi viszont kiálltuk a próbát. A vidafordítás. Mert próbáját, vizsgálatát keresitek annak, hogy bennem Krisztus szól, aki nem gyönge veletek szemben, hanem hatalmas bennetek. Mert bár megveszítették gyöngeségéből, de él Istenek hatalmából. Mert mi is gyöngék vagyunk benne, de élni fogunk vele együtt Isten hatalmából nálatok. És a direkt kiúztam feketével, dőlt el, vagy fekete vastagítottan a közöttetek. Így is lehet lefordítani, hanem erős közöttetek, itt van alul, vagy erős értetek, erős javatokra, vagy ellenetek. Csia így fordítja, hogy ellenetek. Erős ellenetek. Figyelj, nem akarok károsztatni, csak amikor a próbáról beszélünk, és a Szent Szellemnek a próbájáról, ő tesztel téged, akkor azt fogja tesztelni, hogy elhiszed-e, hogy Jézus Krisztus benned lakik. Fordítom. Elhiszed-e, hogy a szabadító fölkent benned lakik. Fordítom. Elhiszed-e azt, hogy hatalmas benned a világ legnagyobb istene? Szabad-e arra igent mondanod, hogy benned lakik a fölkent? Nem csak a kenetről beszélek, mint erőmegnyilvánulás, hanem arról beszélek, hogy az Istennek, az univerzumnak a legnagyobb ereje a názareti Jézus Krisztust. Elhiszed-e, hogy benned él? És ez a legnagyobb teszt ma, ugyanúgy, hogy Jézus pár idejében Jézus Krisztus tanította Pált, hogy vajon elhisszük-e, hogy bennünk van a kenet? Vagy keressük a kenetet? Közben Jézus benne lakik a személyiségünkben. Elmondom neked, az egyházban legtöbbször azzal van a legnagyobb gond, hogy keresünk valamit, és már végül nem tudjuk, hogy mit keresünk. Tényleg! Egy idő után gyülekezeteket keresel először. Aztán pásztort keresel, aztán már nem tudod, mit keresel. És elmondom, hogy mit keresel. Jézus Krisztust. Jézus Krisztust. Az a személyiség, aki fölszabadítja magát arra a próbára, hogy megtalálja a Krisztus magába, az a kereszténység, győztes kereszténység. A próba az, hogy megtalálod-e Krisztust magadba. A fölkentet, a kenetet. A kenetet. Mondok még valamit. Gyere, az 2 Tesza 1:8-hoz. 2 Tesza 1:8. Claudia mondta ezt, amikor olvastam neki a héten, hogy hát azt mondja, ezt nem szoktuk ezt prédikálni. Hát tudom, hogy nem szoktuk prédikálni, én ezért prédikálom, mert nem szoktuk.
Igen.
Hát én se prédikáltam, Dia. De most ne beszélgessünk már majd otthon. Ide jársz beszélgetni, vagy mi van? Hetes verszaktól. Egyébként üdvözöllek a konyhánkba. Nektek pedig, akik szorongattattok, nyugodalommal mi velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből, az ő hatalmának angyalaival. És most figyelj, kast fel a gatyád, vagy a szoknyád. Tűznek lángjában, aki bosszút áll azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától, és az ő hatalmának dicsőségétől. Mikor eljön majd az ő megdicsőít, hogy megdicsőítessék az ő szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek, mivel ugye a mi tanúbizonságunknak hitele volt ti nálatok a ma napon. Mi végből imádkozunk, mindenkor ti értetek. Oh, halleluja. Kiről beszél itt? Olyan emberekről, akik nem akartak hinni abban, hogy Jézus bennük él. Olyan emberekről beszél itt az ige, akik hallották a Krisztus evangéliumát. Testvérem, tudod, melyik evangéliumról beszél ő? A felkent evangéliumáról. Azonnal rá kell állnod a 4 evangéliumra. És el kell kezdened hinni az evangéliumokba. És úgy élj, ahogy az evangéliumban olvasod. A héten beszélgettem valakivel, és mondtam neki, hogy hát ma már nem ismerjük Jézus tanítását. Vajon a prioritásaidban első-e Jézus tanításai? Fontos-e neked, hogy miről mit gondol az evangéliumokban? Fontos-e neked az erkölcstana? Fontos-e neki a hegyi beszéde? Fontos-e neki, amit a királyságról beszél? Fontos-e neked, hogy amit a magvetőről beszél? Élet-halál kérdése ezek az igék. Mert ez élet-halál kérdése. Az összes ige, amit ő beszélt, a mennyből volt letöltve. Az összes ige, amiről beszélt, az teljesen tiszta beszéd. Azzal alapozta meg a 12 tanítványt. És az egész egyházat. Azt mondja az Úr, hogy nem ismerik Istent, ezért bosszút áll rajtok Isten. Félelmetes ez az ige. Ha nem Pál mondaná, nem hinném el, hogy az evangéliumokban, azaz a levelekben ez benne van. Hát ez döbbenetes. Mit jelent ez? Hogy egy kísértés alatt állunk. Egy óriási kísértés alatt. És ez a kísértés az Antikrisztustól van, hogy ne ismerd meg az Urat és az evangéliumot. Ne ismerd meg azt, az Istent és annak az evangéliumát, akit te napról napra hallgatsz és olvasol. Hú, halleluja, dicsőség az Úrnak. Hú, halleluja. Menjünk vissza az asszonyhoz, mert megint szólt, ideges. Valahol abba hagytuk. Mert 5 férjed volt. Mondja neki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. És akkor elkezdi mondani, hogy itt meg ott imádkoztunk, lapozok, felgyorsítom. Erre megszól Jézus. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek. Úgy is lett lefordítva, ti azt imádjátok, amit nem láttok. Ki kell jönnöd ebből az állapotból? Hogy egy olyan Istent imád, akire nem nagyon vagy kíváncsi. Ki kell jönni ebből az állapotból? Az egész gyülekezet, ha nem keres Isten jelenlétét, a gyülekezet tönkre fog menni 5-10 éven belül. Hiába vannak Isten keresők közöttünk, ha te nem állsz rá arra, hogy Isten jelenléte rajtad legyen, és keresd a családodba Isten jelenlétét, ki fogsz száradni, ki fogsz üresedni, és tönkre fogjuk önmagunkat verni. Mert a Szent Szellem nélkül egymás fogjuk elfogyasztani, hogy a Galácia levélben írva van az ige. Hogy egymás föl ne emészítek, el ne fogyasszátok. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, mikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyeneket keres, mondva, hogy őt keres. Az ő imádójul. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják őt. Amen. Na most eljut odáig, hogy a kút, ami benne van a személyiségben, ő mondta, élővíznek folyamai, kúttá válik a személyiséget. Tehát a szellemedben egy kút van, ebből rendszeresen tudsz inni. Ezért nem tudsz majd kiégni, mert iszol abból a Krisztusból, ami benned van, abba a kősziklából. De hozzátesz most valamit, hogy aki elkezdi inni ezt a folyót, ezt az életnek a folyóját, az élet folyója meg fogja őt tanítani arra, hogyan kell Istent imádni. Azaz, az a folyó, ami benned van, az imádásba fog beletorkolni. Azt mondja az Úr itt, hogy akit ő keresik Jézus Krisztust, azok imádni fogják az atyát. Beviszi az atya az ő jelenlétébe őket. Még egyszer mondom, szellemben kezdenek el mozogni, és szellemben kezdenek el valóságokat megérteni. Minden olyan dolog, ami az életedben új és a Szent Szellemtől lesz, az nem materiális, hanem szellemi. Isten magokat ad a szellemedbe, hogy azok fölnőjenek. Amikor az imádásról beszélünk, és az igazságról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy egy generáció fölnő abban, hogy hogy kell valóságban Istent imádni. És ezt át tudja adni. Sőt, az hozzáteszi az Úr, hogy az Atya ilyeneket keres imádójul, akik szomjaznak, élő vizetnek a forrásává teszik a személyiségüket, majd utána betorkolik ez a folyó az imádásnak a műveletébe. És elkezdik Istent imádni. Figyelj ide, az egyház azért van ebbe az állapotban, mert Istent nem valóságban imádja. Nem akar Istent imádni. Ő kész tényeket akar, hogy jó legyen az élete. De ez nem kereszténység, testvérem. A igazi boldogulás nem abból van, hogy mi nem tudom mit, milyen elvárt dolgot keresünk Istentől. Az igazi boldogulás abban van, hogy te szomjas vagy az igazságra, és az igazság pedig megszabadít. Valóságban az igazságra vagy szomjas. Az igazság azt jelenti, hogy jogosan, igaz emberként, és az igazságra építkezve akarsz élni. Meg akarod ismerni az életedben az igazságot, akarod, hogy az igazság konfrontálja az életedben a hamissággal, azt akarod, hogy lecserélje a jó a rosszat, és szeretnél elváltozni olyanná, amilyennél az valódi evangélium mondja. Tehát amikor az elmédben már nem azok a magaslatok lesznek fönntartva, hogy megállítsák a Krisztus ismeretét, hanem dolgozol azon Istennel, hogy az összes olyan elv és minden olyan kultikus dolog, ami nem a Szent Szellemtől van, az legyen törve. Ezen dolgozni kell. Elmondom, hogy én hogy csináltam, hogy a Szent Szellemet megkértem. Szent Szellem, jöjj, segíts, hogy az összes ismeret, ami Isten ismerete ellen emeltetett, mindenfajta szűrő, mindenfajta katalizátor, ami van az életemben, ami megállítja a Szent Szellem mozgását, tört ki, szakítsd ki, tüntesd el, meg akarlak ismerni Istenem. Bátran így imádkoztam Istenhez, Istenem, én nem ismerlek, láthatatlan vagy, de a Szent Szellem által mutasd meg magadat. Segíts, hogy közelebb jussak hozzád, és minden félelmem, minden társadalmi értékrendszer, ami át lett idomítva, és át lett víva az életemben, és tönketette a személyiségemet, venjen ki a személyiségemből, hogy újraépítsem a szellemmel való kapcsolatomat. Nem akarom olyan lenni, mint anyám, apám, meg a generáció. Nem akarom olyan lenni, mint a tömeg. Én téged akarlak, Uram. Az egész életemben a tömeggel szembe mentem. Az egész életemben. És a mai napig ugye ezt csinálom, és jól érzem magamat. Én nem marha vagyok, mint egy csordába, vagy nem ökör egy csordába, én juh vagyok. Nekem pásztor kell. Halleluja. És neked is. Ámen. Halleluja. Köszönöm szépen. Halleluja. Azt mondja az Ézsaiás 55:1, ó, mindnyájan, kik szomjóztok, gyertek a vizekre. Ti is, kiknek nincs pénzetek, gyertek, vegyetek és egyetek. Gyertek, vegyetek pénz nélkül ingyen bort és tejet. Azt mondja Ézsaiás 12:3, és örömmel merítek vizet a szabadító kútfejéből. Meg kell találnod ezt, hogy kell merítened a Szent Szellemből. És itt meg kell állnunk, testvérek, meg kell állnunk, amíg nem tudod, hogy kell a Szent Szellemmel betöltekezni túlcsordó módon úgy, hogy a személyiségedben már nem csak az érzelmek hatnak, nem csak a te elgondolásait, hanem a bensőt, nem lesz olyan erős belül a belső embered, hogy a személyiségedre hatni fog a belső embered. Nem lehet idomítani a kereszténységben az embereket, ez nem szabad. A Szent Szellemnek kell elvezetni arra, hogy ne ugyanaz a karakter legyél, mint amikor megtértél, hanem átformálódjon a karaktered, a belső lényeged. Belső részed. Amikor Jézus beszél a magvető példázatában, gyere a Lukás 4:13-hoz, akkor arról beszél, hogy eljön a vető vetni. A Szent Szellem állandóan vetni fog az életedben. Nem hagyja abba a vetést. Ma is vetted beléd a Szent Szellem igéket. És amikor te igét hallasz, hogy a Szent Szellem munkájáról, neked azonnal konstatálnod kell azt, hogy bennem lakik Isten Szelleme, templom vagyok, és nekem foglalkoznom kell a templomommal. És én hiszek ebben. Ezt le kell deklarálnod. Szellemi ember vagyok, újjászülettem. Már nem a halál életében élem az életemet, az élet értelmében. Vagy halott egy személyiség a szellemében, vagy él a személyiségében a szellem. Még egyszer. Azért halott valaki szellemileg, mert nincs újjászületve. Nem azért halott, mert bűnöket csinál, hanem azért, mert halott a szelleme, ami miatt bűnöket csinál. Ezt eddig értitek? Ha a halott szellem dolgozik egy személyiségben, az nem fog szellem szerint gondolkodni soha. A halál az nem az élet része. Nem integrálható a halál az élettel. Semmi köze nincs az életnek a halállal. A halál az egy más valóság, mint az élet. Oké? Az élet nem egyenlő a halállal. A halál nem egyenlő az élettel. Amikor valaki újjászületik, akkor már az élet költözik a személyiségébe. Amikor a személyiségbe az élet költözik, akkor onnantól kezdve akar uralkodni az élet az ember személyiségében. Amikor újjászülettünk, akkor az élet helyreállította az életünket, és újjászületett módon nekünk van jogunk, sőt tudunk szellem szerint gondolkodni. A szellem szerint való gondolkozás azt jelenti, hogy a Szent Szellem gondolatai elkezdenek bennünket inspirálni. Ezt úgy mondja a pre-szokratészi mozgalom, úgy mondja, mert ők használták ezt a szót, hogy ez a gondolkozás módot, ezt a görög szót, úgy mondják, hogy amikor valaki gondolkozik, akkor tulajdonképpen rázza az Isten gondolata a személyiséget. Még egyszer mondom, amikor valaki gondolkozik Isten szellemétől, akkor rázza a személyiségét az Isten gondolkozás módja. Nem jutottak el Istenig, de majdnem. Mert tudták jól, hogy amikor analizálsz egy igét, vagy amikor Isten szelleme megérint, az két különböző dolog. Mert amikor te analizálsz egy igét a Szent Szellem által, akkor csak tűnődsz azzal, hogy az mit jelent. De amikor Isten szellemének egy gondolata átmegy a személyiségedbe, akkor az megráz téged. Azért ráz, azért traumatizál, mert az a gondolat az isteni gondolat. Na figyelj, amikor Isten gondolata átmegy, az nem olyan, mint az én gondolatom. Gondolok arra, de jó lenne egy kicsi legót venni. És két kicsi legó összeér, és akkor csinálok valamit a két kicsi legóból. De Isten, amikor gondolkodik, akkor olyan valóságot, olyan spirituális dolgot ad át, ami több, mint az emberi gondolkozásmód. Benne van a jövő, a múlt, a jelen, benne vannak az örökévaló dolgok, sőt, benne vannak azok a dolgok, amik már léteznek, csak én nem tudtam még fölfogni. És amikor újjászületsz, te képes leszel arra, fölfogd arra azt, amit Isten gondol. Sokkal nagyobb, mint te. Nem tudsz cselekedni hit által, ha nem jön Istentől hallás, gondolat a személyiségedbe. Ezért mondja Róma 8-ban, hogy a szellem gondolata élet, a test gondolata halál. Mert a szellemben van az élet. Az emberi test szellem nélkül halott. Az emberi test szellemmel élet. Életadó szellem van bennünk. És amikor elkezd rázni ez a gondolat, akkor elkezdi átalakítani a személyiségünket. Sőt, keresel olyan embereket, akik szintén meg vannak rázva, és úgy akarsz gondolkodni, hogy ők is gondolkodnak, és együtt akarsz gondolkodni velük. Miért? Mert a szellem gondolata működik rajtad, és egy ilyen szellemi nyomás alá kerültél, mert nem akarsz úgy gondolkodni, mint a másik hívő. Mert már megláttad azt az igazságot, és nem akarsz lemenni arra a szintre. Ezért keresel olyan szellemi embereket, akik szintén rázva vannak, és ugyanabban a korszakban vannak benne, mint te vagy benne. Mondj erre egy nagy áment. A szellem gondolata elkezd dolgozni benne, dicsőség az Úrnak. És amikor jön az ige, a Lukás 4.13-ban, elvégezvén minden kísértést az ördög, eltávozik tőle egy időre. Tehát amikor Jézus megérkezett, a vető megérkezett, akkor rögtön a Szent Szellem bevitte őt a vezetése a pusztába. És mit mond az ige? Eltávozott tőle egy időre. Egy időre. Nagyon sokszor nem vagy felkészülve arra, hogy vannak csatáid, amiknek nincs vége. Ezt most valaki meghallotta? Vannak csatáid, aminek nincs vége. Nem, ha leállsz a Szent Szellem jelenlétéből való életből, leállsz a Szent Szellemnek az ajándékaiból, leállsz a Szent Szellemnek a jövőképéből, leállsz abból, hogy a Szent Szellemet figyeled, hogy vannak tovább az események, akkor veszíthetsz, mert a sátán visszajön. Én azt írtam föl. Nagyon sokszor felülvizsgálja az ördög azt, hogy milyen állapotban vagyunk. Joga van az ördögnek felülvizsgálni. Visszajön, és megnézi azt, hogy amit Isten elkezdett bennünk, azt mi folytatjuk-e, vagy nem. Minden olyan mag, amit a sátántól kapunk, és kapunk be, ez a úgymond szopás, tehát átvesszük ezt az ördögi magot, az azért tud bejönni, mert leálltunk az Isten jelenlétéből való életből. Minden mag, gördögi mag azért jöhet be, mert megállt a kenet az életünkben. És már nem a Szent Szellem jelenlétében élünk, hanem a testben élünk. Ekkor meglátja az ördög, hogy adhat magot. De amikor ez a tesztelés elindul, akkor azt hiszük, hogy te választhatsz, hogy mikor áll le ez a tesztelés. Nem te döntöd el. Nem Jézus döntötte el, hogy mikor lett vége a tesztelésének. A Szent Szellem döntötte el. A Szent Szellem, ha bevisz egy tesztbe, akkor ő fog kihozni téged. És addig, amíg ő tesztel, addig te nem mondhatod, hogy elegem van ebből az egészből. És mondok még valamit. Amikor visszajön ez a tesztelő, ez a sátán, nem az lesz a lényeges számodra, hogy mit mond, hanem az lesz a lényeges, hogy megtartottad-e azt, amit Isten mondott neked. Ezzel kapcsolatban egy igé, Máté 13:19. Ha bárki hallja a királyság igéjét, de nem jut belátásra, csia fordítás. Még egyszer, mondd velem együtt, ha bárki hallja a királyság igéjét, de nem jut belátásra. Érzed? Hallod a királyság igéjét, Hallod a Szent Szellemről szól a királyság. Hallod a Szent Szellemről való tanítást, de nem akarsz belelátni. Elvész innen, és azt mondod, hogy jó volt, de nem érdekel. Mondom, mi lesz ennek a következménye. Eljön a gonosz, a rossz, elragadja a szívébe vetett magot. Ez az a mag, amely az útfélre vettetett. De nem jut belátásra, eljön a rossz. És a Lukács 8.5-ben ugyanez az ige, ugyanígy van más oldalról, de ugyanígy le van írva. Kiment, Lukács 8.5, kiment a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben, némely esék az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megették azt. Így tolmácsolja Jézus néhány verszakkal később. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják a Szent Szellem hangját, aztán eljön az ördög, kikapja az igét a szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Tóth Lajos fordítás. Kiment a megvető, Jézus, hogy elvesse a magvát az Isten királyságáról. A magvetés közben némely esett az útfélre, és, helyett fordítom így, ekkor, ezért tudni illik, hanem egyrészt, másrészt, ekkor, szintén, így eltapostaték, és az égi madarak megették azt. Ki taposta meg? Aki hallotta. Amíg vetés alatt vagy, addig a sátán nem fér hozzád. Amíg vetés alatt vagy, a sátán nem fér hozzád. Amíg vetés alatt vagy, azért mondom ötször, hogy áttörjön. Addig nem fér hozzád a sátán. Miért? Mert Isten jelenlétéből kapod az igét. A Szent Szellem jelenlétében vagy, és hallod Isten szavát. Hiába hallatsz más hangokat, erősebb az Isten hangja, mint a sátán hangja. Amikor eltaposod. Mi az eltaposás? Jelentéktelesség. Ma kiment egy üzenet. Jelentéktelen. Jó, egy volt a sok közül. Mi van, hogy az életednek a legfontosabb prédikációja volt a mai nap? Hogy reformáció jön az életedbe. Hogy a Szent Szellem hányszor szólt az életemhez? Hányszor mondta előre, hogy mit ne csináljak? Hányszor mondta, hogy mit csináljak? Rengetegszer. Vajon hányszor tapostam meg az ő beszédét? Hányszor hallottam azt, hogy be kell töltök az ő Szent Szellembe? És hányszor tapostam meg ezt az üzenetet? Tudom, amikor ezeket fölteszem magamnak is, ezeket a kérdéseket, akkor én is, tehát egyszerűen nyomás alá kerülök, és újra formálom újra a kereszténységemet. És akkor így imádkozok. Uram, amikor én megtapostam, Uram, a dolgokat, jelentéktelenné váltak a fontos dolgok, profánná váltak a tiszta dolgok, a szentségtelen dolgok fontosabbak voltak, mint a szent dolgok. Amikor hallottam a hangodat belül, Lajos, ne menj szolgálni, gyere velem a jelenlétembe. Úgy sem lesz jó a szolgálatod. És nem mentem be az Isten jelenlétébe. Amikor azt mondta az Úr, vegyek ki egy szabadságot egy napot. Miért? Mert veled akarok lenni. Mert szükséged van gyógyulásra. De mondhatnám a te életedben is. Egyes szám második szemében, a te életedben. Amikor Isten azt mondta neki, ne menj el sportolni. Ne menj el az autószelőz. Ne menj el vásárolni. Miért? Mert veled akarok lenni. Vajon képesek-e vagyunk erre a szintre eljutni? Vajon képesek-e vagyunk arra a szintre eljutni, hogy amikor bajok történtek az életünkben, hogy helyesen vizsgáljuk meg az életünket? Vajon bűnbakokat keresünk, másokat ítélünk el, vagy valóban azt tudjuk mondani, hogy én valóban elrontottam. Hát az egész életemet tulajdonképpen nem is az Isten jelenlétére építettem. Zárásul egy pár igét meg akarok mutatni neked az olajjal kapcsolatban. Hogy gyakorlati módon mi az, hogy jön a Szent Szellem olaja az Ószövetségből. Figyeltek? Tudtok még figyelni? Megérintett téged az Úr? Amikor Jézus ezzel a nővel beszélgetett, akkor utána a nő visszament a falujába, és megtért az egész falu. Emlékeztek rá? Tudod, nem biztos, hogy volt kenet Jézus, amikor beszélt vele. Tehát olyan kenet, hogy extatikus. Tudod, hogy érzi, tudod, ismered, hogy... Tehát nem volt ilyen esetleg. Nem csak lehet, hogy csak beszélt vele, és azért húzta vissza a dicsőséget, a kenetet, hogy meg legyen érintve a szíve. Mert amikor a kenet erős, az testeden, akkor nem tudsz gondolkodni. Amikor Isten tanít, nem vetted észre? Nagyon sokszor neked? Nagyon egyszerű a jelenléte az Istennek. Könnyű. Azért könnyű, mert visszahúzza a dicsőséget. Direkt. Hogy hozzád férjen. Amikor nagy kenet van egy gyülekezetben, és emberek leesnek, hempereknek, stb., az jó. Csak amikor elmegy a kenet, ugyanolyan emberek lesznek, mert nincsenek megtiltva arra, hogy kell rendszeresen bedörzsölni az olajat az életünkbe. Na most erre menjünk, oké? Okay? Jobb 29.6. Így kezdjük a Jobbnál. Jobb bácsi. Ő azért tudta, hogy hogy kell szenvedni, és átélni a szenvedést. A 5-től. Jobb 29.5. Ezt mondtam? Jó, még pont van egy kis időm. 29.5. Ezt mondtam? Ezt mondtam. Mikor még a mindenható velem volt, és körülöttem voltak a gyermekeim, mikor lábamat édes tejben mostam, és mellettem a szikla olajpatakokat ontott. Tehát így írta le a szellem életét, hogy tej és olaj volt az életében. És ezzel kente meg magát, a tejjel és az olajjal. Tehát az Isten jelenléte volt rajta. Mikor a kapukhoz mentem, és most figyelj ennek a gyümölcse, hogy mi az gyümölcse annak, hogy valaki tejet iszik, és olajjal keni be magát. Mikor kapukhoz mentem, ez a kormányzásnak a helye egy városban, tehát tekintélyes ember volt Jobb, a városon, köztéren székemet fölállítám, és megláttak az ifjak, félrevonultak, az öregek fölkeltek, és állottak. Tisztességet kapott. Tehát az a személy, aki az olaj alatt van, az első tulajdonsága az, hogy Isten föl tudja őt emelni, és ad neki tisztességet. Mondj erre egy nagy áment. Neked szól ez az ige. Amen. Most mondok majd egy pár dolgot, többi igét is, ezért mondom, hogy figyelj, tanulj, mert nem lehet mindent átadni ordítozásos prédikáción keresztül. Tudlak napestig téged, magamat kicsavarva prédikáció által bátorítani, de a tanítás által mélyebbre tudsz menni. A prédikáció által segítünk abban, hogy vigasztalás alá kerülj. A tanításban pedig mélyül azt kutad, hogy megértés alá menjél. Hogy megértsd azt, hogy mi az, hogy Isten jelenlétében élni. A mai magyar ember, a magyar keresztény nem akar gondolkodni. Nem akarunk elmélkedni az igén, nem akarjuk megérteni a bölcsességet. Miért? Mert távol van tőlünk Isten jelenléte. Mondok egy titkot. Amikor végigolvasod a Jelenések könyvében a 7 gyülekezetről szóló intését Jézusnak, mindegyiket így kezdi. Ismerlek. Tudom a te dolgaidat. Így kezdi az összeset, megnéztem, mind a hetet. Ismerlek, tudom a cselekedeteidet. Ismerlek, tudom, hogy mit tettél. Ezt tudod, mit jelent? Hogy az Úr figyel. Nem érzed, hogy közted van az Úr, de ő figyel. Mit figyel? A tetteidet. Hogy mennyire vagy kapcsolatban vele, mennyire akarsz közösségben lenni. Még egyszer mondom, mert némelyek nem figyeltek most. Mind a 7 gyülekezetet így kezdi. Én ismerlek téged. Én látlak téged. Én tanulmányozlak téged, és figyelem a tetteidet. Majd utána 7-ből 5-5-öt kiavít. És teljesen tönkrementek idegileg, hogy Jézus őket kiavította. Azt mondta Jézus nekik, nem kell a gyülekezeted nekem, ha nem térsz meg. Erre nincs szükségem. Mert tudom, hogy mit csinálsz, és szeretnélek javítani. Egy magasabb szintre akarlak vinni. Engedd meg a Szent Szellem által. Miért a Szent Szellem által? Mert ezt mondja, aki hallja, mit mond a Szellem a gyülekezetnek. Annak mutatom meg ezeket a dolgokat. És amikor vége a 7 gyülekezetnek, akkor az következő fejezetben, a 4. fejezetben így írja az ige, János ezt mondja, hogy ugye traumatizálódott János, mert meglátta azt a sok mocskot a gyülekezetben. Jézabel munkáját, stb. És akkor ezt csak így átlapozol, így írja az ige. És láttam egy nyitott ajtót a mennybe. Egyből éreztem a szellemembe a héten, amikor olvastam azt a mindenit. Van egy nyitott ajtó a mennybe János számára, de az egyház számára is. Van egy nyitott ajtó, hiába látsz ilyen gyülekezeteket, akiket ismer Isten, de nem akarnak megváltozni. Van egy nyitott ajtó számunkra, az Aratás gyülekezete számára. És amikor bement oda János, akkor látott egy nagy trónt, és a vének ott voltak, és látta a szellemet, a 7 szellemet. És az 5. fejezetben már arról beszél a 7 szellemről, hogy el van küldve a földre. Halleluja! Tehát van lesznek olyan gyülekezetek az utolsó időkben, akik átlátják ezt a 7 gyülekezetet, majd mernek tovább menni, látják a nyitott ajtót, majd látják a véneket, ahogy imádják Istent, látják azt, hogy Jézus a pecsétet fel lehet törni, mert Jézus meghalt, a bárány meghalt, megöletett a bárány, és övé lett minden dicsőség, és látja azt az igét újra fölismeri az egyház, hogy a 7 szellem ki van töltve a földre, majd ezzel zárja, és őt tettem őket királyokká és papokká. Mi a királyság és a papság lényege? Az, hogy visszajön Isten jelenléte, és uralkodjunk Isten jelenlétén keresztül, hogy együtt legyünk Istennel, és kormányozzon velünk a Szent Szellem. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. Tehát van egy nyitott ajtó, én mindig arra figyelek. Igen, megnézem a hét gyülekezetet, nagyon gyorsan átlapozom, és nézem a nyitott ajtót. Mert ott van bent valami. És mi volt bent? Hogy Istent imádták. És ott volt a hét szellem, és el volt küldve, hogy jönnan imádóvá tegye az egyházat Isten szelleme. Amen. Ó, halleluja, hú, de izgatott vagyok. Na, menjünk tovább. Tehát ott vagyok a kapuban, mondja Jób. Fölállítottam, tiszteltek. A fejedelmek abba hagyták a beszédet. A tenyerüket szájukra tették. A főemberek szava elnémult, a nyelvük ínyükhöz szagadt. Mert amely fül hallott, boldognak mondott, szerencsésnek mond, áldottnak mondott, amely szem látott, bizonyságot tett én felőlem. Nem ő tett magáról bizonyságot, Isten mennyire vele van, hanem az emberek mondtak bizonyságot róla, hogy Isten mennyire vele van. Tehát a tejnek a kenete és az olajnak a munkája az ilyen módon is megnyilvánult, hogy látták rajta az isteni dolgokat. Dicsőség az Úrnak. Fölemelte őt a generációjából Isten. Ez az olajnak a működése. Még csak az egyet mutatok neked. Még van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 az Ószövetségben. Tehát menjünk tovább. Halleluja. Halleluja. Mert megmentém a kor... És figyelj, most, ezt most le kell lassulni. Most kezdődik a java. Most kezdődik. Milyen az, amikor az olajban dolgozik Jób? Mert megmentém a kiáltozó szegényt. Az árvát, akinek nem volt segítsége. Tehát az olaj nem arról szólt, hogy ő be legyen töltekezve, és elmondja a városban, halleluja, milyen tekintélyes vagyok. A Tóth Lajos lett a legnagyobb felkent az egész ország. Hanem hova vitte az olaj őtet? Szeretel? Mert megmentém a kiáltozó szegényt, az árvát, akinek nem volt segítsége. Tehát árva házba ment el. Veszni indultak az áldása. A veszni indultnak áldása szállt reám, az özvegynek szívét megörvendezteném. Tehát ez fölállt ott a főtéren, a székéből, meglátott a túloldalon egy özvegyet, és oda ment hozzá, és megkérdezte, van-e pénzed főzni? Kivette, és odaadta neki. És ezt mindenki valószínűleg látta. Fölvállalta azt, amit csinál. Veszni indultak áldásai szállt rám, tehát a gonoszságra indultak, átment hozzá az áldás, mert nem ment velük veszni indulni. Özvegynek szívét megörvendeztette, igazságot magamra öltém, a cádik lett, és engem palásként és süveggyanánt volt az én ítéletem. Palásként helyesen ítélt. Vaknak én szeme valék, a sántának lába. A szűkölködőknek én atyuk valék, az ismeretlennek ügyét jól meghánya vetém. Az álnoknak zápfogait kitördesém, fogai közül a prédát kiütém. Azt gondoltam, azért fészkemmel veszek el, és mint homok megsokasodnak napjaim. Gyökerem a víznek nyitva lesz, ágamon hál meg a harmat. Dicsőségem megújul velem, és kézívem erősebbé lesz kezemben. Hallgattak és figyeltek rám, és elnémultak az én tanácsomra. Az én szavaim után nem szóltak többet, harmadként hult reájuk beszédem a kenet. Mint esőre úgy vártak rám, és szájukat tátották, mint tavaszi záporra. Ha rájuk mosolyogtam, nem bizakodtak el, arcom derőjét nem sütíték be. Örömest választottam útjukat, mint főember ültem ott, úgy laktam ott, mint király a hadseregben, mint aki bánkódókat vigasztal. Amen. Testvérem, ez az olajnak a munkája. Ezt elolvastam, kijelentésben ezt kaptam. Hát ez fantasztikus volt számomra. Egyik hajnal fölkeltem, és elkezdtem bibliázni. És akkor elkezdtem tovább menni így az olajban, végül, mikor vége volt a prédikát, a igékkel való foglalkozásomnak, olyan kenet szállt le az íróasztalomnál, hogy nem tudtam másra gondolni, mint hogy újra előről elkezdem. És újra ittam. Újra mind a tizenvalahány ige. Majd utána pedig elkezdtem hálát adni egyenként az összes igéért, hogy ez az én életemben valósággá fog válni. És imádkoztam azért, hogy az értelmem újjon meg az olajjal kapcsolatban, hogy az olajnak mi a gyümölcsei. Mert az olajnak nem csak az a gyümölcse, hanem egy nagy felkent, egy gyülekezet, a többi ember meg el van ájulva tőle. És mindenki izét szed valamilyen ájulásgátlót, vagy ilyen törülközőkkel, jaj, mekkora kent felkent. Jaj, mekkora kenet van rajta. Hanem egy teljesen más dimenzióba akarok átvinni. Amen. Szóval ne ájuldozzál, mennyire kenet van rajtad, hanem mi ájuldozzunk rajtad, ahogy Jobbnál láttuk, hogy ájuldoztak. Á, jaj, itt van Jobb. Azt mondjuk, elájultak. Példabeszédek 21. Halleluja. Példabeszédek 21. Van még egy kis időnk, nyugodjál meg 8-ig. Megvár a bableves. Példabeszédek 21. hogy a grillezett sajt saláta ágyon. Jó ez a grillezett sajt. Azt mondja, példabeszédek. Kívánatos kincs és kenet van a bölcsek házába. Bolond ember pedig eltékozolja azt. Ugyanúgy az olaj, a kenet. Olaj. Itt az olaj szó szerepel. Kövérség, tej, olaj. Ez ezt jelenti a kenet. Mondom, mit jelent. Zsír, kövérség, olaj, kenet. Mit, hol van a kenet? A bölcsházában. Amen. Tehát hogy jön a kenet? A bölcs vagy. A bölcsességgel azonnal jön a kenet. És kincs. Kincsként mondja el. Tehát akinek nem kincs a kenet, ott nem lesz kenet. Mondom még egyszer. Ahol nem kincsként látják a kenetet, ott elmegy a kenet. A Szent Szellem nem hajlandó úgy ott lenni valahol, hogy ő nem első számú. Nem hajlandó úr, nem úrként ott lenni, és nem hajlandó úgy, hogy nem fontos személy. Nagyon gyorsan el tud menni a Szent Szellem az ember életéből. Ezt látod, ezt látjuk rajtad, meg rajtam. 27.9. Csak nyugi, nyugodj meg. Úgyse olvasnád otthon a Bibliát, nem? Mint a kenet, a jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szava is, amelyek lelke tanácsából való. Tehát mit csinál a kenet? Megvidámítja a szívet. Tehát, hogyha szomorú a szíved, akkor kenetre van szükséged. Mert a kenet megvidámít. Tehát elcsüggettél, akkor ha egy idő után tudatosodni fog a belső személyiségedben, hogy neked kenetre van szükséged. Mert elolvastad ezt az igét, a Lajos mondta. És ha tudod venni a kenetet, akkor boldog ember tudsz lenni. És ott van benne a lakásban. Kenet, jó illat, megvidámítja a szívet. Benn van ott az életedben ez, lehetőségként. Ha ezt elhiszed, ha nem hiszed el, akkor nem fog működni. Mutatok a Prédikátorban egy másik igét, Prédikátor 7.1. Prédikátor 7.1. Jobb a jó hír a drága kenetnél, és a halálnak napja jobb az ő születésének napjánál. Ez már bölcsesség, hogy ő már látta azt, hogy volt emberen kenet. De hiába volt rajta kenet, ha nem volt jó híre. Annak az embernek. Tehát mondjuk, hogyha valakinek a telefonszámát nem ismered, mert mindig változtatja a számát, akkor abban az emberre nem nagyon fogsz tudni bízni, mert miért változtatja ő mindig a telefonszámát? Vagy mondok egy másik példát. Mondjuk valaki mondta, hogy mekkora bizonyságai vannak. De mindenki róla botrányokat beszél. Akkor melyik a jobb? Hogy valakit meggyógyított, vagy az egész életében olyan bizonyság, hogy az emberek bíznak benne. Amen. Tehát, hogyha te kenet alatt akarsz lenni, azt tudd meg, hogy nagyobb lesz a híred, mint a kenetet, ha az Isten jelenlétében élsz. Amen. Mert nem a kenet miatt fognak rólad beszélni, hanem mert hiteles ember vagy. Na, erre mondj valamit. Amen. Mert nagyon sok ember betöltek ez egy Szent Szellemmel, az elmúlt 30 évben láttam dolgokat a gyülekezetekben. De nagyon kevés ember lett olyan, akiben lehet bízni. Ezért mondja azt, hogy jobb a halálnak a napja, a születésnek a napjánál. Miért? Mert a kenet elgondolkoztat téged az egész életeddel kapcsolatban. Hogy mi értelme van az életnek. Hogy jelentőséget csináljon az életedbe a kenet. Hogy neked olyan neved legyen, olyan tekintélyed a faluban, a városban, az országban, a gyülekezetekben. Hogy azt mondják az emberek, hú, ezt mi nem értjük, menjünk oda, mert ott van a kenet bölcsessége az életében. Ott van Isten bölcsessége nála. Ezek gyakorlati dolgok, amiről beszélek most. Megyek tovább. Adj még egy kis időt nekem, és ne légy ideges. Szeretlek testvérem, de muszáj elmondom ezeket az igéket. Azért vagyok, hogy prédikáljak, nem azért vagyok, hogy meséljek. 9.10. Prédikátor. A te ruháid mindenkor legyenek fehérek, és az olaj a te fejedről el ne fogyatkozzék. A ruháid legyenek fehérek, ez a megazulásnak a ruhája, és miután megértett, hogy ki vagy identitásilag, a fejed, az elméd legyen telve a kenettel. Ez mit jelent? Hogy értelmi szinten is rögzülnie kell az Isten jelenlétének. Figyelj, ha te nem olvasod az igét, a Bibliát az életedben, biztos vagyok benne, hogy ugrálni fogsz kibe Isten jelenlétéből. Mert hogyha a szellemedet akarod, hogy megérintse Isten, szükség lesz, hogy az értelmedet is Isten megérintse. Mert együtt dolgozik Isten az értelmeddel, meg a szellemeddel. Ahhoz, hogy te megértsd azt, hogy milyen az, amikor a szellemed van megérintve, és a szellemeden keresztül az értelem, az egy mély kereszténység. Az átlag keresztény azt hiszi, hogyha érzi, hogy Isten vele van, hogyha érzi, hogy hisz, hogyha érzi, hogy szeret, hogyha érzi, hogy Isten megáldotta, akkor az Isten jelenléte. Nem. Az az Isten jelenléte, amikor a szellemed, a belső embered realizálja azt, hogy mi történik a bensődben. Milyen dolgok történnek szellemi vonatkozásban. Majd ez a szellem, a belső embered megtanít téged, hogy aki vagy, hogy az kicsoda. Mert az értelmeddel nem tudod kikutatni magadat. A Szent Szellem érti azt, aki vagy. És a Szent Szellem ismeri Isten dolgait. És a Szent Szellem a belsődbe fogja először mondani a belső emberedbe, kijelentés útján, hogy ki vagy, és mi történik belül. Ha te csak arra alapozolsz, amit látsz és amit érzel, akkor testi emberré váltál. Mert a szellemi ember az, aki szellem szerint gondolkodik, nem az, aki érzi Isten jelenlétét. Még egyszer mondom, nem az a szellemi ember, aki érzi Isten jelenlétét, hanem az, aki szellem szerint gondolkodik. Ezért mondja a pár, ha szellem szerint éltek, szellem szerint is járjatok és gondolkodjatok. Amen. Miért? Mert az életvitelébe belevitte a szellemének a munkáját. Ha te nem foglalkozol azzal, aki vagy, a szellemedbe, akkor garantálom, hogy te nem érted a kereszténységet. Mert aki érti a kereszténységet, az a szívére tesz hangsúlyt, hogy mi van a szívében, mi van a szellemében, és nem arra, hogy mit érez. Egy idő után rá kell jönnöd arra, hogy ki lakik benned. És az igazi teszt, miről beszéltem? Hogy elhiszed, hogy ki lakik benned. És nem az igazi teszt, hogy tudsz-e csodákat tenni, hanem elhiszed, hogy ki lakik benned. Mert emberek tesznek csodákat, de nem biztos, hogy jó hírük van. Mert azért, mert valakit Isten elkezdett használni, az nem biztos, hogy átment testibe. Figyelj, van, amikor egy profécia szellemben kezdődik, van, amikor a profécia ember szerint folytatódik, vagy van egy profécia, ami már teljesen tisztátalanná válik. És egy szellemi embernek tudni kell, az eleje az Úrtól volt, a vége már hagyjuk. Söprés. Azért, mert a szellemi ember érzi, szellemében letapogatja, amikor valami történik. A legnagyobb probléma az lesz majd, mikor a tévégés olyan szinten lesz a megcsináltatás az egyházba, hogy az emberek Isten jelenlétén kívül élnek, és próbálják majd megítélni ezeket a megtévesztéseket. És a gyülekezetek többsége mind elmegy a megcsináltatásba. Mert Isten jelenléte nélkül nem lehet győzni. Amen. A Prédikátor 10, ez egy olyan ige, amit most mondok, amit szerintem ezzel nem elmékedtél még az életedben, és ezért hoztam el neked, hogy értsd a Prédikátor 9 végén van a Károli fordításban az ige. Így írja a Prédikátor 9.21 a Károliban. A meghalt legyek patikárusnak a keneteit megbüdösítik, meggerjesztik azonképpen, hathatósabb a bölcsességnél, a tisztességnél egy kicsiny balgatagság. Brutálisan nehéz az ige. Nagyon-nagyon nehéz. És ezért hoztam el neked, hogy értsd. A halált okozó légy bűzhötté, erjedővé teszi a kenőcskeverőnek olaját. Nyomósabb bölcsességnél, dicsőségnél egy kevés balgaság. És van még egy fordítás, hogy nem azt mondja a végén, hogy a bölcsességnél a bolondság nyomósabb, hanem fordítva, hogy a balgaságot és a dicsőséget és a bölcsességet elnyomja. Na akkor fordítom magyarra. Van a légy, az belemegy az olajba. Tönkre teszi az olajat. Ilyen az, amikor valaki nem akar bölcs lenni, és a bolondságán keresztül tönkre teszi a kenetét az életébe. Tehát nem azt jelenti ez az ige csak, de úgy is lehet fordítani. Legyek bolond, és akkor majd valami jó dolog történik. Hanem úgy is lehet fordítani, hogy elkezdődik valami kicsi bolondság az ember életében, és szép lassan a legyek megjelennek az olajba, és tönkreteszik az ember életében Isten jelenlétét úgy, hogy ő nem tudja, hogy ő maga karrierét tette tönkre. Egy kis bolondság. Én nem akarok dolgozni. Egy kis bolondság. Én nem akarom a feleségemmel a szeretet kapcsolatot képíteni. Egy kis bolondság. Én nem akarom lenyírni a füvet. Jó, az gazdosan is. Egy kis bolondság. És ezek a kis bolondságok, szép lassan. Ma szabad napot veszek ki. Elmegyünk Las Vegasba. Tehát hülyeskedek, de tehát ezek a kis bolondságok. Én nem építem fel az ima életemet. Én nem hallgatok prédikációt. Én nem járok gyűlőre. És akkor ezek a kis pici dolgok tönkre teszik a személyiséget. Vagy hallja a Szent Szellemtől a férfi, hogy építse fel a feleségét. Engem ez nem érdekel. Azt eltelik egy-két év, és kap egy olyan feleséget, amire nem is számított volna. Egy kis bolondság. Hát az Úr elhívott egy talentummal. Igen, csak figyelj, az a felelősség, meg minden, nem érdekel engem a szolgálat. És jön az olajra a légy. És beköpi az olajat. A patikárus kenetét. Kenőcskeverőnek a kenetét. Lehet, hogy a te életedben is van egy légy, aki beköpött. És azzal foglalkoznod kell. Hogy ezt megtud, hogy ez mi, Na erre Istenre van szükséged. Hogy miért folyt el az olaj? Miért lett büdös a keret az életedben? Érdekel? Menjünk tovább? Mutatok még valamit. A Mikeás 6-7. Mikeás 6-7. Mikeás 6-7. Ne nézz oda, úgy tudod kikeresni, mert a Bibliában nehéz kikeresni, hogy hol van a Mikeás, inkább olvasom. Mivel járuljak eléje az örökkévalónak? Hajoljak meg a hallgasság Isten előtt? Járuljak-e eléje égő áldozatokkal, egyéves borjakkal? Kedvét találja az örökkévaló kosok ezreiben, olajpatakok tízezreiben. Oda adjam-e elsőszülöttemet büntettemért, testem gyümölcsét, lelkem vétkéért? Megmondta neked ember, mi a jó, s mit kíván az örökkévaló tőled? Mindjárt olvasom, hogy mi az a három. Fordítom. Amikor arról beszél, hogy olajpatakok, akkor az ételáldozatról beszélt, és az ételáldozatot akkor tették Isten előtt, amikor kedvesek akartak lenni vele, ki akarták engesztelni, vagy egy jó kapcsolatot akartak képíteni, sőt, alárendelés és a függésnek a viszonyát akarták építeni Istennel, hogy függjenek Istentől a liszt és az olaj együtt való áldozásával, külön nem lehetett, külön olaj vagy külön liszt, együtt kellett. Ez az ige és a Szent Szem jelenlétét reprezentálta. És még egy dolgot, hogy mutatott még ez az áldozat, hűségfogadalmat. Szóval fordítom, mi van a karizmatikus egyházban? Jöjjön a kenet és az olaj hatalmas mértékben. Jöjjön a kenet, a szerencse, az áldás, őrizze meg a kis caládomat az Úr, és a kis caládomat emelje följebb. Erre azt mondja itt az ige, ha 10 000 olajkorsót, vagy 10 000 ballont töltesz vele, tele olajjal, 10 000 darabot, és úgy öntöd ki Isten előtt, az sem ér. Ha minden nap betöltözgel Szent Szellemmel, az sem ér. És most mondom a három dolgot. Hanem csak azt, jogot cselekedjél, szeretetet kedvelj, és alázatosan járj. Mutatom a Károli fordítást, csak azért fontos a imit is, az egy Héber fordítás. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, a kegyelmet, és alázatosan járj a te Isteneddel. Még egyszer mondom. Cselekedjél jogosan, igazságosan, ítélj helyesen, szeresd a kegyelmet, és alázatosan járj a te Isteneddel. Idáig. Több ígét nem akarok felolvasni. Tehát azt mondja itt az Úr, hogy ha te áldozatodat nem teszed be a Szent Szellem vezetésébe, és nem engeded, hogy az Istennek a legfőbb aktuális szellemének a kijelentése működjön, akkor Isten hiába tölt be Szent Szellemmel, mégis érezni fogod belül a személyiségedbe, hogy valami baj van az életemben.